Dicsőség az Úr Jézusnak! Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azoknak a testvéreknek, akik lehetővé tették, hogy most már középütt is egy gyönyörű monitorunk van. Köszönjük Totyának, Zolinak, Mikinek, adjunk egy tapsot értük, hogy ezt elintézték. Totya azt mondta múlt héten, hogy egy éven belül lesz ide monitor, de három nap az esztendő kitelt. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, én csak gyönyörködöm, hogy lehet olvasni a szöveget. Ehhez képest úgy döntöttem, hogy ma egy csomó igét fogunk olvasni a kivetítőről, úgyhogy rengeteg kivetítéssel készültem. Egy teljes bibliai fejezetet végig fogunk olvasni az Ószövetségből. De előtte szeretném, hogyha elindítanánk a kivetítést. Azt, csak így távirányítóval? Úgy nem sikerült. És szeretném, hogyha ezt a kérdést föl is tennéd a melletted levőnek, hogy próbáltad már másként? Az elmúlt hetekben... Az elmúlt hetekben a kitartásról volt szó, sok különböző üzenetben és igehirdetésben szó volt arról, hogy milyen az, mikor ki kell tartanunk hosszan, és milyen kulcsok vannak ehhez, és Isten ad nekünk ebben győzelmet. Ma is igazából olyan dolgokról szeretnék beszélni, amik talán segítenek abban, amikor az embernek hosszan kell valamilyen megoldásért várnia, és hosszan kell várnia az Istennek a segítségét, azt, hogy az Úr szabadítása tényleg eljöjjön az életében. Lehet, hogy vannak olyanok közöttünk, akik úgy érzik, hogy az életük bizonyos pontokon megrekedt és nem lép előre. Lehet, hogy tudod, hogy miért, lehet, hogy nem is tudod, hogy miért, de úgy érzed, hogy meg vagy rekedve, és nem tudsz előre menni. Ezért, ha úgy vagy itt, akkor neked szól ez a kérdés, hogy próbáltad már másként. A változásról és a változtatásról szeretnék ma szólni, és majd lesz egy bibliai történetünk, amin kapcsán szerintem sok mindent tudunk tanulni, és sok mindent tud Isten formálni és megerősíteni a szívünkbe, talán olyanokat, amiket már tudunk is, de jó újra hallani és jó újra elmerülni ezekben. De mielőtt ehhez az Ószövetségi történethez kanyarodnék, ami természetesen Dáviddal kapcsolatos, akiről két hete kezdtem el beszélni, és nem is bírtam befejezni, de hát mikor lehet őt befejezni, soha nem lehet befejezni. Azelőtt szeretnék arról beszélni, hogy tulajdonképpen a názareti Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát, nagyon sok minden, amit mondott, egy radikális változásról beszélt. Egy teljesen másként való gondolkodásról szólt az Istennek a beszéde, mint ahogy addig szóltunk, és addig tudtunk valamit Istenről. Tegnap bibliaiskolásokkal voltunk együtt, igazi régi görögök szerint tanítottunk, meg kinültünk a fűszfa alatta, és nagyon jó volt, igazán jó volt ez az együttlét, és tanultunk nagyon sok mindenről a keresztény élet kapcsán, és az egyik témánk az Úrnak az imádsága volt, az Úri ima, a mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És elmondtam tegnap is, és újra is újra hangoztatom, hogy sokszor elfelejtjük, mert annyit mondtuk már ezt, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy, temetéskor, különböző ökumenikus istentiszteleteken már mindig az ember tudja, hogy ez így van, tudjuk kívülről. De amikor Jézus Krisztus ezt először mondta, és azt kérték a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus egy forradalmi új dolgot mondott, és egész másfajta gondolkodásmódra hívta az embereket, mint ahogy addig gondolkodtak, ahogy addig beszéltek Istenhez. Addig Isten az örökkévaló volt, addig Isten Elohim volt, addig Isten a seregek ura volt, ő a mi gyógyítónk volt, ő a mi szabadítónk volt, de senki nem mondta azt, hogy ő a mi atyánk. Ő a mi édes apukánk. Egy olyan kifejezés szerepel ott, ami egy ilyen családon belüli becézés az apának. Apuci. És Jézus egy egész más helyzetben hozta, és egész más módon kezdett el imádkozni, és azt mondja, figyeljetek, nem úgy kell imádkozni, hogy ti messze vagytok, és Isten hátha könyörül rajtatok, hanem úgy kell imádkozni, hogy benn vagyunk a családba, és a papához jöttünk kérni. Ha nem, azért az más. A kedves, a szerető, az értünk mindent odaadó édesapánkhoz jövünk kérni. És Ehhez hasonlóan Jézus a hegyi beszédben számtalan gondolatot mondott, ami radikálisan új volt. És arra hívott bennünket folyamatosan, hogy változtassuk meg, ahogy gondolkodunk. Egyébként talán sokan emlékeztek rá, hogy mikor Jézus először a nyilvánosság elé állt, miután megkísértette a sátán a pusztában, és visszajött a Szent Szellem erejével, akkor ez volt az üzenete, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa. És hogyha mehetünk tovább a kivetítésben, akkor láthatjátok a Márk 1-ben és a Máté 4-ben. Az egyszerű fordítás megpróbálja jobban visszaadni ezt, hogy mit jelent ez, hogy térjünk meg. Mert azt mondják ezek az igék, hogy változtasd meg, ahogy gondolkozol. Változtasd meg, ahogy gondolkozol, és ahogy élsz. Ugye azt olvassuk a Máté 4-ben, Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. A Márk 1 azt mondja, eljött az idő, Isten királysága megérkezett, változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Változtasd meg, ahogy élsz, mondta Jézus, mert eljött az Istennek a királysága. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert azt hiszem, hogy mi várunk az Isten királyságára. Várunk Istennek a szabadítására. Várunk arra, hogy Isten cselekedjen az életünkben. Mehetünk tovább egy diával? Annyira nem jó, hogy nem figyeltek ott rám, de hogy itt vagytok. Jó. Nézzétek meg, mit hoz a királyság. A királyság azt mondja, szabadság, csak összeírtam néhány dolgot. Szabadság és öröm. Békesség és megnyugvás. Gyógyulás és helyreállás. Kiteljesedés és felépülés. Van valamire szükségetek? Van ilyen közöttünk, aki bármelyikre, ugye ezzel jó lenne neki? Ha így van, akkor változnunk kell. Mert azt mondja Jézus, ha a királyságot akarod, változtasd meg, ahogy gondolkodzol, és ahogy élsz. Ezt mondta. Mert elközelített az Isten királysága. Ha azt akarod, hogy az Isten királyi uralma a királlyal együtt, az ő törvényeivel és az ő hatalmával együtt bejöjjön az életedbe, akkor változásokra vannak szükségeink. Ezért tettem föl az üzenet legelején, hogy próbáltad már másként. Lehet, hogy vannak ezeken a területeken olyan dolgok, amikkel küzdötök. És amivel úgy gondoljátok, nem juttok előre. Azt hiszem, hogy az Istennek a beszédének egyik nagy tanítása az, hogy Isten azt mondja, akkor meg kell próbálnunk másképp csinálni. Akkor le kell ülnünk, végig kell gondolnunk az életünket, számot kell vetnünk, hogy tettük a dolgainkat, mit gondoltunk ezekről, hogyan éltünk. És lehet, hogy Isten arra hív, hogy változtassunk. És a királyság eljövetelének a kulcsa az életünkben, hogy mi változást hozunk. És másként kezdünk el gondolkodni, másként kezdünk el cselekedni. Tulajdonképpen ez a megtérés, amiről szól a Biblia, de néha azt gondoljuk, hogy ez csak egyszer kell az életünkben, amikor Jézus Krisztushoz térünk. Ez igaz? Ez igaz, egyszer nagyon fontos Jézus Krisztushoz térni. De hogy újra és újra érdemes átgondolni és megváltoztatni az életünket a királyság miatt, az tuti. És erre szeretnélek ma bátorítani benneteket, és erre hívlak az Isten igével együtt, hogyha szükségünk van az Isten királyságára. Egyébként ez annyira megdöbbentő, csak egy fél gondolat erejéig térnék ki erre, hogy ezt mondja a Biblia, hogy mert elközelített hozzátok az Istennek a királysága. Ugye, amikor abban gondolkozunk, hogy milyen jó lenne, az Isten megáldana bennünket. Mi sokszor arra gondolunk, hogy hát de csak áldja meg úgy az én személyes életemet, ahogy vagyok. De Isten nem bennem gondolkozik, hanem Isten királyságba gondolkozik. Isten nem csak abban gondolkozik, hogy annyira szeretném, ha egy picit jobban menne az életed. És akkor segítek neked. Istennek sokkal nagyobb képe van. Azt akarja, jöjjön el a te országod, a te királyságod, és legyen meg a te akaratod mindenben. Isten nem csak azt szeretné, hogy legyen több pénzed, hanem Isten szeretné az ő királyságát elhozni az anyagi életedbe. Mind az adakozásban, mind a bevételekben. Isten nem csak azt szeretné, hogy legyen egy jó munkahelyed, hanem Isten azt akarja, hogy az ő királysága által az a munkahely menjen előre és előre, és rajtad keresztül emberek meneküljenek meg, és jussanak örök életre. Isten nem csak meg szeretné áldani az otthonodat, hogy kellemes legyen ott lakni, hanem azt szeretné, hogy akik belépnek abba az otthonba, az örökkévaló Istennel találkozzanak. Mert az a királyság területe. És ez terjedjen az utcában, a szomszédaid között és mindenfelé. Érted, hogy miről beszélek? És ehhez a változáshoz, hogy az Isten királysága eljön hatalommal, mert itt azt mondja, egy helyen olvastam az egyik fordításban, azt mondja, itt van a királyság. Nem csak azt, hogy elközelített, hanem itt van a királyság. Ezért változtassátok meg, hogy hogyan éltek. Mert ennek a királyságnak Isten akarja, hogy ez a királyság hatással legyen az életünkre. És tulajdonképpen van egy hosszú történet a Bibliában, amit szeretnék ma felolvasni nektek, persze majd részenként fogunk hallani. Sámuel második könyvének a 6. fejezetében Dávid király életéből fogunk olvasni. Beszéltem Dávidról elég sokat egy héttel ezelőtt, Dávidról, aki mindig padlóra került és mindig fölkelt. Hát ez a hosszú történet is erről fog szólni. Dávid király próbálkozásai azzal kapcsolatban, hogy a Frigyládát be kéne vinni Jeruzsálembe. Hát padlóra kerül Dávid és föláll, de megtanulhatjuk tőle, hogyan kell változtatni azokon a dolgokon, amiket csináltunk, és hogyan kell másként cselekedni. Tehát Sámuel második könyve, 6. fejezet. Ezután Dávid összegyűjtötte egész Izraelből a legjobb harcosokat, 30 000 férfit, majd seregével a júdeai Baalá városába indult. Azért ment, hogy onnan Jeruzsálembe vigye Isten szövetség ládáját, mely az örökkévalónak, a seregek urának nevét viseli, akinek trónusa a kérubok fölött van. Dávid emberei hozták Abinádáb dombon álló házából a szövetség ládát, majd föltették egy új ökrös szekérre, amelyet előzőleg még senki sem használt. Mehetünk tovább még a következő részre. Uzza és Akjó, Abinádáb fiai vezették az ökröket, így irányították a szekeret, Akjó ment elől, közben Dávid és Izrael egész népe teljes erővel örvendezett és énekelt az örökkévaló előtt. Táncoltak és énekeltek, sokféle hangszer kíséretével, lantokkal, hárfákkal, dobokkal, csörgőkkel és cintárényokkal. Eddig az Isten igéje, majd folytatjuk. A legelső mondat így kezdődött, hogy ezután. Egy picit szeretnék beszélni arról, hogy mi volt ezelőtt. Hogy tudjátok, hogy miért van ez ezután. Ezelőtt történt az, hogy Dávid végre király lett. És ahogy először Júdea, később egész Izrael királyává vált, és amikor Dávid elfoglalta a királyságot, az ősi ellenség, a filiszteusok azonnal megjelentek, és úgy döntöttek, hogy most legyőzzük Dávidot, és most ezt az új királyt elpusztítjuk. Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a bibliai időkben a filiszteusokkal mindig gond volt. Mindig probléma volt. Ahogy elfoglalták az ígéret földjét, első időben legyőzték őket, és adófizetők, és rabszolgák, és kiszolgálók voltak, de aztán ez a nép megerősödött, és maga kezébe vette az irányítást. És már azt látjuk, hogy Sámuel idejében háború dúlik a filiszteusokkal, a ládát ők azok, akik elviszik, majd visszaküldik, és így kerül Abinádáb házába. De Sámuel egy olyan ébredésbe viszi Izrael népét, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Sámuel egész idejében, egész életében a filiszteusok nem tudtak betörni Izrael földjére. És teljes védelem volt az ő életükben. De Izrael fiai új királyt kívántak, és ott úgy hívták, hogy Saul. És Saul király egész életében küzd a filiszteusokkal. Egész életében harcol velük. Ugye olvastunk 2 héttel ezelőtt, hogy Dávidot is hogyan akarta elpusztítani és megölni újra és újra, és pont egy ilyen filiszteus betörés mentette meg egy alkalommal Dávidot, hogy már majdnem elkapták, de jöttek a filiszteusok, Saulnak menni kellett háborúzni. És az utolsó nagy csata, amiben meghal Saul, az is a filiszteusok ellen van. Néhány év eltelik, Dávid lesz a király, és a filiszteusok megint megjelennek. Na de most egy új királyság jött el. És az előtte lévő szakaszban azt olvassuk Sámuel könyvének az 5. fejezetében, hogy 2 nagy hadjáratot indítanak Dávid ellen, és Dávid mind a 2 megnyeri. Nem kicsit. nagyon megveri a filiszteusokat. És gyakorlatilag ezzel biztosítja az országnak a jövőjét, a politikai, gazdasági stabilitását, és már nem kell tovább harcolni, hogy félni kelljen, hogy az ellenség hol fog betörni, mert azt írja az ige, hogy olyan nevet szerzett Dávid az egész környéken, nem mertek onnantól kezdve támadni. Még van egy háborúja Dávidnak a filiszteusokkal, de az a végső már. És akkor azt olvassuk az Isten igéjében, hogy Dávid ezután úgy gondolja, hogy kéne valamit csinálni, valami jó dolgot. Méghozzá az Isten ládáját elő kéne keresni, és be kéne vinni Jeruzsálembe, amit Dávid ekkor tesz Izraelnek a fővárosává. Ez egy új királyság, és ez egy új módszer. Ez nem a Saulnak a módszere, Dávid most változtat, és valami újat kezd el, ha még mehetünk tovább egy kivetítéssel. Az 1 Krónika 13.3-ban olvashatjuk ezt az egész történetet újra. A 13. és a 15. fejezetben van leírva a Krónikák első könyvébe az, amit itt a 2 Sámuel 6-ban olvasunk. Azért innen olvasom, mert itt talán kicsit rövidebb és jobban össze lehet foglalni. De néha olvasok az 1 Krónikából lévő leírásba. Itt azt olvassuk, Dávid azt mondja a népnek, összehívja a fővezéreket, és azt mondja, hozzuk ide mi hozzánk Isten ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk ővele. El tudtok képzelni, hogy van egy király, akit Isten kent fel, és olyan Isten tiszteleteket tart, ahol nincs ott a frigyláda. Jó, ez a frigyláda nem csak az Indiana Jonesnak volt fontos, hanem azt olvassuk itt a Bibliában, pont a 2 Sámuelben felolvasott részben, hogy mert az Izrael Istenének a trónja a kérubok fölött van. Na de milyen kérubokról beszélünk? Hát a frigyláda tetején lévő két kérub szoborról beszélt. A frigyláda egy ilyen nagy tulipános láda, magyarok megértitek, aminek a tetején két kérub volt így egymás felé hajolva, szárnyaikat előre kitárva, és azért hívja az új szövetség ezt a kegyelem királyi székének, mert itt volt az Istennek a jelenléte. És azt mondja a Sámuel könyve, ott volt az Izrael Istenének a trónja. Tehát Saul idejében tartottak Isten tiszteletet, olyan Isten tiszteletet, ahova Istent nem hívták meg. Ezek szerint lehet olyan Isten tiszteletet csinálni, ahova Istent nem hívod meg? Lehet olyan keresztény életet élni, ahova Istent nem hívod meg? Próbálkoznak vele. Mondom nektek, próbálkoznak vele. Saul egész életében tartottak olyan Isten tiszteleteket, ahova nem vitték el az Úr ládáját, féltek tőle egyébként, mert korábbi történetekben nagyon sokan meghaltak a láda körül, féltek tőle, mert ott volt az Istennek a jelenléte. És azt mondja, Dávid így nőtt föl egész életében, hogy olyan Isten tiszteletekre kellett járni, ahol üres vallásosság volt, és nem volt ott az Úrnak a jelenléte. Miközben Dávid, azt olvassuk a Zsoltárokban, hogy kín a nyájjal, miközben legeltet és vigyázza a nyájat, énekli a dalokat, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűs legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid! Volt Isten tisztelete Isten jelenlétével, még a láda nélkül is. Kinn, a szabad ég alatt, a nyájjal, volt neki Isten tisztelete. És azt akarta ez a srác, hogy legyen Izrael népének is Isten tisztelete. Olyan, ahol jelen van az Úr, ahol ott van Isten. És azt mondja, Saul idejében nem törődtünk a ládával. Azért hagyd tegyem hozzá, hogy én összefüggést látok abban, hogy valaki egész életében küzd a filiszteusok ellen, vagy pedig legyőzve tartja az ellenséget, és az Isten tisztelet formája között. Saul idejében nem törődtek az Isten tisztelettel. Ki voltak szolgáltatva a gonosz munkájának? Dávid idejében visszavitték a ládát, és Isten elkezdett cselekedni az életükbe. Ha sok bajod van a filiszteusokkal, én szerintem a ládát a helyére kell raknod az életedbe. Zárójeles megjegyzés. Minden eset Dávid nekiáll, és azt mondja, hozzuk be a ládát, és... Ez egy nagyon jó gondolat volt egyébként, az egész népnek nagyon tetszett. Krónika könyve azt olvassuk, hogy az egész nép azt mondta rá, ámen, a vezetők azt mondták, igen, az Úrtól van, elindulnak. Na most nézzétek meg, hogy egy ládáért mennek 30 ezren, csak a sereg. Micsoda felhajtás csapott ebből Dávid? Azt mondja, 30 ezer a válogatott legények, nem volt ellenség, csak a ládáért megyünk. De akkora dolog volt, egész Izrael vonult velük, 30 ezeren elindultak, és azt olvassuk a Bibliába, hogy Dávid bement a helyi autószalomba, vagy szekérszalomba, és megvette a legújabb, nem tudom, milyen típus legyen. Milyen? Lexus? Szekér. Lexus szekér. Elektromos legyen? Nem, de ökrök viszik, ugye? Valami névet volt, Ákos szerint én meggyőződésem, hogy japán autó lehetett csak. Szóval a lényeg az, hogy egy új szekeret kerestek, egy új szekeret, amin még soha senki nem csinált semmit, gyönyörűen fel volt díszítve, gyönyörűen el volt készítve, a legjobb ökröket összeszedték, hatalmas csinnandat rát, azt olvassuk a Bibliában, hogy ilyen hárfa, olyan csörgő, minden hangszert, amit találtak, összeszedtek, és egy nagy dicsőítéssel elkezdték hozni az Úrnak a ládáját. Jó lesz, gondolta mindenki. De Istennek is volt egy gondolata erről az egészről. És ez a gondolat így szólt, ez így nem jó. Nézzük tovább az igét. Amikor azonban Nákon szérűs kertjéhez érkeztek, az ökrök megbotlottak. És az örökkévaló szövetség ládája megbillent. Uzza azonban kinyújtotta a kezét, és megfogta, hogy helyére igazítsa. Az örökkévaló megharagudott Uzza vakmerősége miatt, és Isten lesújtott Uzzára, aki ott, helyben, Isten szövetség ládája mellett azonnal meg is halt. Dávid nagyon megrémült, amikor látta, hogy az örökkévaló haragja kitört, és Uzzára zúdult. Így nevezte el azt a helyet, Uzza összetörése, Károli még nem fordítja le, azt mondja, Pérec Uzza, és ma is így hívják ezt a helyet. Bekövetkezik a tragédia. Az ökrök megbotlanak. Így kezdődik minden. Ki lehetett ezt számítani előre, hogy az ökrök megbotlanak? Nem. Ki gondolta volna, hogy az ökrök meg fognak botlani? De az a tapasztalat, hogy az életben vannak ilyen szituációk, mikor úgy érzi az ember, hogy minden rendben megy, és biztos jó lesz minden, és az ökrök megbotlanak. És egy pici dolog, mert azt mondjuk, hogy hát most jó, hát biztos nem estek hasra, négy lábuk van, ugye bár, csak összeszedik magukat, és össze is szedték volna magukat, és, de ez a kis megbotlás, ez a kis göröngyözés, ez a kis félretérés, elég volt arra, hogy elindítson egy ráncreakciót, hogy a szekér egy picit megbillen, a láda maga elindul, megbillen, és Uzza oda teszi a kezét, hogy megtartsa ezt a ládát, és abban a pillanatban belehal. Döbbenetes dolog ez, csak visszaemlékeztetlek benneteket a korábbi történetek közül egyre, hogy amikor hozzányúltak ehhez a ládához, egyébként Izrael fiai, a bétsemesbeliek, és azták, hogy belenéznek ebbe a ládába, azt írja az ige, 53 ezer ember halt meg. Tehát nem volt egy ilyen egyszerű dolog, mert az élő Isten szentségébe szentségtelen módon próbáltak belemenni, és Isten ezzel nem tud mit kezdeni. Abban a pillanatban ott pusztultak el. De azt is hozzátenné nektek, hogy amikor a filiszteusok küldték vissza a ládát, mikor ellobolták, akkor nekik volt az ötletük, hogy új szekérre kell csinálni, és akkor nem is vitte senki, az ökrök maguk mentek bőgve, és visszatértek Izrael fiaira. Ez a történet, amit itt olvasunk, azt gondolom mai napig sokkoló, mert ha úgy belegondolsz, hogy ott vagy egy nagy Isten tiszteletben, épp a ládát visszük a helyére, minden jól megy, és valaki meghal. És tudod, hogy Isten ítélete volt, az embert ez sokkolja. Mi történik? Hogy van ez? Miért engedi meg ezt Isten? Egész biztos vagyok benne, hogy szinte mindannyiunknak az életében volt már ilyen szituáció, amikor föltettük ezt a kérdést. Ezt Isten ugyan miért engedte meg? Volt már ilyen? Miért engedte ezt meg? Hogy történhetett ez meg? Hogy engedhette meg az örökké való, hogy meghalljon egy kedves ember, Istennek a szolgálója? Hogy engedhette meg Isten, hogy az egész Isten tisztelet széthulljon, hogy az emberek félve, remegve, sírva menjenek haza, hogy az egész jól indult projekt, terv tönkre menjen? De Isten megengedte, mert Istennek más a gondolata, mint az embereknek a gondolata. Sokszor mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én gondolataim sokkal magasabbak. Az Isten gondolkodásmódja nem hasonlítható emberi gondolkodásmódokhoz. És az egyik legfontosabb dolog, amit én látok itt, hogy Dávid mi volt az, amit elrontott, az, hogy Dávid emberi módon próbálta megvalósítani az Isten akaratát. Emberi módon. Akarjátok, hogy az Isten akarata ott legyen az életetekben? Ez csak mennyei módon lehetséges. Csak szellemileg lehet hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Dávid megvette a legjobb szekeret. Nem nézett utána, hogy valaha szállították-e Isten népe a szekéren a ládát. Megvette a legjobb szekeret. Vitte az egész hadsereget. Rákészült minden módon, hogy ez milyen jó lesz. De elsősorban arra törekedett, hogy milyenek a külsőségek. Mit fognak szólni az emberek? Legyen ez látványos, működjön nagyon jól, de azzal nem törődött, hogy mit gondol az örökkévaló. És Dávid padlóra kerül, bekövetkezik a tragédia, és meg kell tanulnia neki is, és nekünk is, hogy emberi erővel nem jön el hozzánk az Istennek a királysága. Következő dián olvassuk tovább Sámuel második könyvében, 6. fejezetet. Ekkor Dávid félni kezdett az örökkévalótól. És azt gondolta. Ezek után hogy merészeljem az örökkévaló szövetségládáját a saját lakóhelyemre hozni? Emiatt lemondott a tervéről, saját városába vitesse az örökkévaló szövetségládáját, és inkább a közelben Obededom házánál helyezte el. Obededom gátvárásából származott, a szövetségládája ettől kezdve 3 hónapig ott is maradt, és ezzel adta az örökkévaló, megáldotta Obededomot, egész családját és gazdaságát. Miért van ez, rakjuk össze azért dolgot, hogy Uzza belehalt, ez a srác meg jól él. Bemegy hozzá a láda. Egyébként előtte is, mielőtt Dávid jött az egészhez, akkor is egy családnál lakott az úr ládája. Néha, hogy belegondolok, én annyira szívesen őrizném a ládát. Még egy szobát is odaadnék. Csak ott legyen az úr ládája, nálunk. De igazából szellemileg ez teljesen lehetséges. Teljesen lehetséges, hogy az Isten ládája ott lakjon a mi életünkben és a mi családunkban. És azt mondja a Biblia, Obededom befogadta ezt a... Egyébként gondoljatok bele, azért ez kockázat volt, nem? Ott van a láda. Ki az, aki haza akarja vinni, most haltak meg miatta? Önként jelentkezők? És Obededom azt mondja, hát gyere, hát hozzátok be, hát most Uzza meghalt, nagyon sajnáljuk, elgyászoljuk, hát valahol kell, hogy a láda legyen. És Isten megáldotta ezt a hajlandóságot, megáldotta ezt a szívet, és megáldotta Obededomnak a házát, és elkezdett előre menni, elkezdett gyarapodni. 3 hónap alatt kiderült, hogy megvan áldva. Általában az áldás az nem szokott ilyen gyorsan jönni. Évek alatt mondod visszanézve valakinek, igen, hát neki egy áldott élete van. 3 hónap alatt elterjedt az egész hír, hogy ez a fickót az úr megáldotta. Az nagyon működött az áldás. De még előtte Dávidról. Annyira szeretem az ige, azt mondja, ekkor Dávid elkezdett félni az úrtól. Ez azt jelenti, hogy eddig Dávid soha nem félt az úrtól. Soha nem félt. Ő egy természetes kapcsolatban nőtt föl az örökkévalóval, mindig bízott benne. Góliátra ránézett, nem olvasod a Bibliában, hogy Dávid félt volna. Mindenki félt a Góliától, Dávid nem félt, mert azt mondta, az Úr velem van. Mitől félnék? És mikor Saul kérdezi, hogy mehetsz ellenére, azt mondja, hát a medvével meg az oroszlánnal is elbántam, tőlük se féltem. És egész életében nem olvassuk, hogy Dávidban lett volna egy ilyen, hát félek az örökkévalótól, de most Isten megállította, és olyat tett, amit Dávid nem értett. És azt mondja, most mi történt? Mindent jól csináltam, a ládát jó helyre akartam vinni, helyre akartam állítani az Isten tiszteletet. Volt már ilyen az életedben, hogy érezted, hogy jól akartál csinálni mindent, és rossz lett belőle? Mindent akartál, és összeomlott. És annyira megrázta ezt a szituáció Dávidot, hogy azt mondja, nem is akarom, ez a láda már ne jöjjön hozzám. Itt kiderül, hogy azt mondja, az én városomban, az én házamban ne jöjjön a láda, magához akarta vinni. Majd mindjárt beszélünk róla, hogy szerintem ez sem nagyon tetszett az örökkévalónak. A lényeg az, hogy Dávid azt mondja, hagyjuk hamba az egészet, tegyük le ezt a ládát, és menjünk haza. És a praktikerbe az első ásd el magad felszerelést akciósan megvesszük, és vége. Ennyi volt Dávid királyságának a szellemi történetéről. Mert ugye ez a szellemi rész, a harcok azok mentek, a politikai élet zajlott. Ez lett volna a lényeg, a magva az egésznek, hogy valami nagyszerű dolog történjen, hogy a láda odajöjjön. Egyébként a gondolat jó volt. Mert Dávid azt akarta, hogy az Isten ládája legyen az ország középpontjában. A láda az Úr trónja irányítsa az egész Izraelt. És ez később meg is valósul. Két héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy ha az ember a padlón van, akkor föl kell onnan kelni. És Dávid egy nagy példánk arra nézve, hogy hogyan kell föl az ember a padlóról. Sokszor kellett neki fölkelni. De ez is egy ilyen pont volt. Dávid padlóra került, úgy tűnik, hogy minden összeomlott az életében, és akkor a mai üzenet címével talán Nátán oda ment hozzá. Próbálnád másképpen? Nem kéne elgondolkozni, hogy lehetne ezt megcsinálni? Mert lehet, hogy a gondolat az nem volt rossz, hogy a láda bejöjjön. Hogy lehet ezt másképp csinálni? És azt olvassuk az Istennek a beszédében, hogy Dávid átgondolta ezt az egészet. A következő dián olvassuk tovább. A szolgái azonban jelentették Dávidnak, az örökkévaló megáldotta Obededom egész családjával, szolgáival, mindenével együtt, amióta az ő házában őrzik az Isten ládáját. Na hát ez Dávidnak sok volt. Hát milyen dolog ez, hogy az Obededomot megáldotta az Úr? Engem kell megáldania? Ennek hallatára Dávid és kísérete elment oda Edom házához, és elhozta onnan az Isten szövetség ládáját, és nagy örömmel felvitte Jeruzsálembe, a Dávid városába. Igen ám, ez így jól össze van foglalva itt a Sámuel könyvébe, de azért a krónikából kiderül, hogy itt nagyon nagy dolgok történtek a 3 hónap alatt. Dávid gondolkodásmódja, hozzáállása, hogy hogyan kell ehhez a ládához viszonyulni, egészen megváltozik. Nézzétek a következő ige, 1 Korinka 15:1-től 3-ig. Azután Dávid házokat épített magának a városban, és helyet készített az Isten ládájának, és sátrat állított fel neki. Akkor ezt mondta Dávid, nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a lévitáknak, mert az Úr őket választotta ki, hogy hordozzák és szolgálják örökké. Összegyűjtötte azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izrael népét, hogy az Úr ládáját a helyére vitesse, amely a számára készítetett. 2 nagyon fontos dolgot látunk itt, ami a 3 hónap alatt Dávidban megváltozik. Az első, húzzunk fel egy sátrat az Isten ládájának. Sokszor beszéltem már a Dávid sátoráról, nem akarok hosszan, de egy picit azért most is muszáj vagyok beszélni erről. Úgy tűnik az Istennek a beszédéből, hogy a Dávid sátoráról szóló látás itt születik meg, ebben a pillanatban, ebben a 3 hónapban. Amikor Dávid a legmélyebben van, amikor úgy érzi, hogy jól akartam csinálni, és minden rosszra fordult. Amikor teljesen kilátástalan, életében először félni kezd az Istentől, akiről mindig azt gondol, hogy ő a kedvenc, és Isten neki mindent elnéz, és Isten mindig jó lesz vele. Istentől elkezdett félni, és azt mondja, mi lesz most velünk? És ebben a pillanatban Dávid elkezdi keresni az Urat, mit csináltam rosszul, mit kéne másként csinálni? Hogyan kéne megváltoztatni ezeket a dolgokat? Hogy jöhet el hozzánk az Isten királysága? Mert az örökkévaló, mikor eljött a földre, azt mondja, változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, változtassátok meg, ahogy éltek, mert elközelített hozzátok az Isten királysága. Itt eljött a királyság. Hogyan jön be ez az életünkbe? Dávid elkezd gondolkozni, és rájön arra, hogy húzzunk fel egy sátrat. Azért szeretném elmondani nektek újra és újra, akik még nem hallottátok, akik már hallottátok, hogy a Dávid sátora egy törvénytelen, helytelen, mózesi törvények szerint teljesen illegális dolog, és az örökkévaló mégis szerette és megáldotta. Nem szabadott volna ilyen sátrat építeni, mert a ládának a helye nem Obededom házában, nem korábban Abinádáb házában van, hanem a ládának a helye Mózes szent sátrának a legmélyén, a szentek szentjébe, elfüggönyözve, senki nem mehet oda be, a pap, a főpap évente egyszer. Ez a ládának a törvényes helye. És akkor Dávid fölhúz egy sátrat, aminek nincsenek részei, nincsen elzárt területe, nincs közönséges és szent része, egy közönséges sátor, aminek a közepére akarja bevinni a ládát. Belegondolsz, hogy most halt meg Uzza, amiatt, hogy egy kicsit rosszul csinálták a dolgokat? És akkor egy ilyen eretnek gondolat. De fölépíti a sátrat, elkészíti a sátrat, és azt mondja, rájöttem, mit rontottunk el. A Lexusszal volt baj. Azzal volt baj, hogy szekérre tettük, és a Biblia azt írja, olvasta a tekercseket, kiderül, hogy végig olvasta az összes ószövetségi történetet, azt mondja, rájöttem, hogy a ládát, az Úrnak a ládáját nem szabad szekéren vinni, csak rudakon emberek hordozzák ugyanis az Isten jelenlétét. Tudtad? Isten jelenlétét tárgyak, eszközök, helységek, épületek nem hordozzák. Ha mi elmegyünk innen, és üres a Mester utca 24 épülete, pedig ez egy szent hely, nagyon, ez nem hordozza Isten jelenlétét. De mikor én reggel 8-kor belépek ide, ne tudd meg, mi van itt. Az autód, a számítógéped, a hangszereid nem hordozzák Isten jelenlétét. De te, aki beleülsz az autóba, elkezdesz írni egy megértett igét a számítógépeden, és elkezdesz játszani a gitárodon, te hordozod az Isten jelenlétét. És onnantól kezdve az az eszköz is az Isten jelenlétét fogja szolgálni. Dávid erre jött rá, hogy ő megpróbálta külsőségek szerint mindent jól csinálni, de Istent nem érdeklik a külsőségek. Nem érdeklik. És azt mondja, akkor most változtatunk. Egész másképp fogjuk csinálni. Elmegyünk, és a papok, a léviták fogják a vállukon hordozni az Istennek a ládáját, és egész másképp fogunk hozzáállni ez az egészhez. Isten valami fantasztikusat készített el. Azt olvassuk a következő ige szakaszban. Amikor azok, akik a vállukra vették, vállukon hordozzák az örökkévaló szövetségének ládáját, elindultak, 6 lépést haladtak, Dávid egy bikát és egy hízott borjút áldozott az örökkévalónak. Útközben Dávid, aki ekkor lemvászon efódot viselt, teljes erejéből táncolt az örökkévaló előtt. Így vitte Dávid Izrael egész népe nagy újongás közepette örömkiáltásokkal és sófár hangjával kísérve az örökkévaló szövetség ládáját Jeruzsálembe. Azért előttem van az a jelenet, amikor bemennek a léviták, bedugják a rudat a ilyen kis kampok voltak a láda szélén, és nézik a ládát. 3 hónappal ezelőtt Uzza itt járt. Otthon elköszöntük az asszonytól, családtól. Dávid azt mondta, haza kell vinni a ládát, de ki tudja, mi lesz itt. Erre alámennek, fölemeljük a ládát, nem mennek messzire, 6 lépés, épp hogy kiérnek szerintem a házból. Dávid azonnal leül egy állatot. Azonnal áldoznak, biztos, ami biztos, és azonnal keresik az örökkévalót, és elkezdenek dicsőíteni és újongani. Egyébként el tudom képzelni, hogy mekkora felszabadulás volt, hogy életben maradtak. Tehát rögtön felszakadt a dicsőítés, fújták a sófárokat, zengett az egész, kiabáltak, táncoltak. És írja az Istennek a beszéde, hogy Dávid olyan erővel kezdett el táncolni, hogy ez a gyolcs efód, ami rajta volt, hát leesett. Szépen szólva, Károli azt mondja, felfosztózott. Szoktátok ezt használni otthon, ezt a kifejezést? Most úgy felfosztóztam. Szóval Dávidról így lehullottak a ruhák, nem tudni, mi maradt rajta. A lényeg az, hogy nem érdekelte, hogy mi maradt rajta. Nem érdekelte, hogy mi történik, hanem egy dolog érdekelte, hogy ő teljes szívéből az örökkévalót akarja dicsőíteni és imádni. És egy hatalmas dicsőítéssel, óriási újongással és kiabálással viszik be a Dávid városába, az Istennek a jelenlétébe. Valami egész új dolog történik. De azt olvassuk a Bibliába, hogy ez a dolog nem tetszett Dávid feleségének. Azt olvassuk a következő igeversben, amikor a menet Dávid városába ért, Mikál, a Saul leánya, az ablakból nézte a felvonulást, látta, hogy a király örömében ugrál, és forog az örökkévaló előtt, és emiatt megutálta Dávidot. Lemaradtunk erről a kivetítésről? Le. Erről le. Mikál nem változtatott. Miközben Dávid megváltoztatott mindent, átváltoztatta a gondolkodásmódját, Mikál nem változtatott semmit. Ez egy nagyon izgalmas dolog, szeretteim, mert Isten mindig is arra hív bennünket, hogy a szellemi dolgokat tartsuk előtérbe, és ne a testi dolgokat. Dávid pont ebben váltott, hogy nem a külsőségek érdekelték, hanem az Istennek a jelenléte. Ebben a már kivetített igében olvassuk, hogy mi történt, amikor hazament. Azt mondja, Dávid hazament, saját családját is megáldja, Mikál, a Saul lánya eléje ment, és azt mondta, mondhatom, nagy dicsősége, hogy ma Izrael királya bolondot csinált magából. Csak egy féleszű mutogatja magát ilyen hiányos öltözetben, mint ma te, a szolgálóid és szolgáló leányai előtt. Dávid azonban így válaszolt. Az örökkévaló előtt táncoltam. Őt tiszteltem meg ezzel, aki engem kiválasztott, hogy népének, Izraelnek fejedelme legyek. Őt tiszteltem, aki nem apádat, vagy családodból valaki mást, hanem engem választott. Igen, az örökkévaló előtt táncoltam, és fogok is. Lehet, hogy még ennél jobban is fogom megalázni magamat, és még inkább bolondnak látszom majd, amikor az örökkévalót tisztelem, de a szolgáló leányok, akiket emlegettél, még jobban fognak tisztelni érte. Mikál, Saul lánya gyermektelen maradt mindemiatt halála napjáig. Szeretteim, az Isten beszéde arra tanít bennünket, hogy szellemi emberek legyünk, és ne testiek. Mert a szellemi és a testi mindig is küzdeni fog egymással. Mindig is egymásnak ellenére lesz. És amikor házasságban élünk, kedveseim, az kevés, hogy az egyik őtök elkezdett már most már végre komolyan imádkozni. Szükség van arra, hogy mind a ketten kezdjetek el komolyan imádkozni. Különben ellenségeskedés lesz köztetek. Az kevés, hogy egyikünk előre megy az Úr munkájában, mert utána te, ha nem mész vele együtt Isten munkájában, mindig is kritikusa leszel. Mindig is azt fogom mondani, hogy ó, te mit akarsz? Azért mész úgy előre, ma azt akarod, lássanak. Hát pont nem. Dávid azt mondja, hogy nem érdekelt senki, és az emberek azért is tekintenek rám úgy, mint királyra, mert képes voltam megalázni magamat az örökkévaló Isten előtt. Isten akar bennünket használni, és akarod, hogy az életedben a dolgok megváltozzanak. Ha te is olyan falakba ütköztél, mint Dávid, úgy leültek a dolgok, mint Dávid életébe, ha gödörbe kerültél, ha úgy érzed, nem mennek előne a dolgok, akkor arra hívlak téged, itt az ideje, át kéne gondolni. Mit tanít az Isten igéje? Mit kéne másképp csinálnom? Mit kéne megváltoztatnom azon, ahogy gondolkodok, és ahogy élek? Mert ahogy Dávidnak sikerült, és valami egész újat készített el neki Isten, úgy neked is sikerülhet. Dávid, aki ebben a 3 hónapban élte a legnagyobb mélységét élte át, mert már most nem az ellenség támadta, nem a barátai fordultak ellene, nem elveszített minden kapcsolatot, hanem az örökkévaló Istentől kezdett el félni. Ilyen mélyen sose volt Dávid. De ebből az született, hogy létrehozott egy sátrat. És ebbe a sátorba bevitte az Úrnak a ládáját. És onnantól kezdve, amit Jézus Krisztus elmondott sok ezer évvel később, hogy térjetek meg, változtassátok meg, ahogy éltek, ahogy gondolkodtok, mert elközelített az Isten királysága. Dávid országában megvalósult. eljött hozzájuk az Isten királysága. Dávid Jeruzsálem kellős közepén fölállította a sátrat. Bevitte az Úrnak a ládáját, ahol a kérubok fölött az örökkévaló trónol. Volt egy nagy húzás ennek a fickónak egyébként, mert rájött arra, amit a zsoltárokban már sokan megírtak, hogy Istennek elege van az emberi áldozatokból, elege van az állatok bemutatásából, Isten szívet akar. És akkor Dávid rájött, hogy a szívünk áldozatát a dicsőítésen keresztül vihetjük Isten elé. Ezért beállította a dicsőítő csoportot 0-24-be, reggeltől estig mentek, és nyomták a dicséretet éjjel és nappal. És ezért az örökkévaló, aki a mennyben van, nem pusztította el Dávidot, sem a sátrat. Sőt, kiterjesztette a hatalmát, mert Dávid ravasz zsidó fiú volt. Azt mondta, az nem jó senkinek, ha én vagyok a király. De az milyen jó mindenkinek, ha az Úr a király. Az nem jó senkinek, ha én az én kedvem szerint fogom ezt irányítgatni, ezt az országot. Fogalmam nincs, hogy kell csinálni. Hát utoljára a bárányokkal variáltam valamit. Még a kicsit a háborúhoz értek, de egy országhoz fogalmam nincs. De Dávid bevitte az Úrnak a ládáját. Bejártak dicsőíteni, és nem csak dicsőítettek, profétáltak. Az énekeseket úgy választották ki, hogy először azt nézték meg, kinek van profétai ajándéka. Nem az, hogy játszik a hangszeren, megmozdul-e a Szent Szellem, mikor játszik a hangszeren. Ez volt a minimum. És így állították be. Miért? Mert minden egyes alkalommal, amikor döntés elé kerültek, Dávid és a sereg fővezőrei bementek a sátorba, imádkoztak, dicsérték az Urat, elvették a kijelentést, és egy egész más dolgot építettek föl, mint addig bárki. Olyan csatákat nyertek meg, amit soha senki más nem nyert meg. Ha olvasod a Bibliában, Dávid király soha nem veszített el csatát. 100%-os teljesítmény. Ki tudná ezt végigcsinálni? Hogy lehetséges ez? Nem Dávid volt, hanem az örökkévaló, aki mindig tanácsolta neki, te most a szederfák alól menjél, most hátulról kerüljél, most ütközzél meg, és középütt vágjál egy rést közöttük. Isten végig tanította Dávidot, és így lett győztes. És ezt az országot, amit azóta is Dávid királyságának emlegetünk, ez, hogy az Úr maga uralkodott, tette naggyá. Vajon a mi életünket, a mi gyülekezetünket, ami személyes életünket, vagy a városunkat, országunkat, mi más tenné naggyá, ha nem az, hogy az Úr uralkodik ott. Ez a vágyunk, hogy Isten uralkodjon. És hogyha úgy vagy itt ma, hogy vannak dolgok, amikben beleakadtál, akkor szeretném azt mondani, vagy kérdezni tőled, hogy próbáltad már másként? Szeretném, ha egy pillanatra végig gondolnád, mi az, amivel most legjobban küzdesz. És mi az, ami nem változik már jó ideje? Próbáltad már másként? Isten azt szeretné, hogy változtass. Isten azt szeretné, hogy keresd meg a megoldást. Egyszer hallottam, hogy egy férj odament a lelkészhez, és közölte, hogy vége a házasságnak, elválik. És mondta a lelkész, hogy miért? Nagy a baj, óriási a baj. És megkérdezte a lelkész, és mond, mit tettél azért, hogy ez a dolog megváltozzon? Elgondolkozott a férfi, amolyan férfiasan, és végül is arra jutott, hogy hát nagyon akartam. Jó, de mit tettél? Tehát jó, azt én értem, hogy szeretted volna, így legyen, de mit tettél? Hát akartam. Vettél egy könyvet, ami a házasságról szól, és esetleg elolvastad? Nem. Beszélgettél sikeres házasságban élő férjekkel, hogy mit kell csinálni? Nem. És most arra jutottál, hogy el kéne válni. Nem kéne esetleg másként tenned valamit? Nagyon sok olyan dolog van, amiben akadályba ütközünk, kudarcot vallunk, de csak Isten akarna tanítani bennünket, mint Dávidot, hogy le kéne ülni, átgondolni, mit kéne másként csinálni. Próbáltad már másként? Ha megpróbálod, hiszem az örökkévaló veled lesz, és az ő királysága elközelít hozzád. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozunk.